A karzatról jövőket valóságosan megrohanták a künlevők. Mi történt? Miről tanácskoznak még? Mikor lesz a temetés? Mit végeztek Görgeire nézve? Még semmit. Ejnye, kutya mordizom adta, hencegett Bóbeszt Tamás, Tököl Imre egykori kapitánya. Hogy még semmit se végeztek? Öreg legény vagyok, de Isten engem úgy segéljen, magam ülnék lóra, és elfognám otthon Görgőn, vason hoznám ide, majd megmutatnám én, ha mi? Ha luteránus nem volna, de luteránus emberre nem teszem a kezemet. A városháza kivilágított ablakai nagyban izgatták a kedélyeket. Száz meg száz ember nézett fel kíváncsi szemmel, néha egy-egy árnyék libbent el az átellenes falon. Na most valamelyik szenátor felkelt, talán már jönnek? Vagy hogy talán veszekesznek, mert ha haragszik, ugrál az ember, még ha szenátor is. Az este nem volt sötét, a hold is világított egy kicsit, a hó is. Az úton szinte térdig ért a hó, de az árkádok alól el volt söpörve, úgyhogy kényelmesen lehetett sétálni az apró lábas házak alatt. Mert az csak mesebeszéd, amit a regényírók firkálnak a lőcsei fényes palotákról, nem volt ott palota a tököli utáni időkben, a turzóház, a megyeház és a városházán kívül. Apró polgári házak emelkedtek többnyire gút stílben, háromablakos fronttal. Négy ablakra való széles fundusa senkinek se volt, ami nem is csoda. Bástyákkal körülkerített városnak minden talpalatnyi földje roppant érték, és nem szabad elpazarolni úri passziókra. Az erődített városnak nem az a politikája, hogy fényes kastélyai és kertjei legyenek, hanem hogy sok ember elférjen és szaporodjék benne, aki a falakat megvédelmezi. Történetünk idejében még ezek a házak is többnyire fából voltak, csak az előrészük épült kőből. Egészen kőből nem volt több 30 háznál. Kinek is lettek volna ezek a nagy házak? Úr egy se lakott ott, meg se engedték. Az egy máriási családdal tette kivételt 1660-ban, mert Máriásinak le volt a város kötelezve. A lőcsei házakban alul bolt volt, vagy műhely, és mély széles kapuboltozat, amelyben áruikat rakták ki vásárkor az idegen kereskedők. Fent az emeleten mindössze három helység volt, a stúbe, az utcai vizitszoba, a cimmer, az udvari lakószoba, és hátul a kammer, a hálószoba. Négy szobás familiák nem laktak a városban. Mikor 1622-ben Bethlen Gábor a magyar Bród melletti táborból hazatérőben Lőcsén akart pihenni, három szomszédos házat kellett kilakosítani és ajtókat törni a falakba, hogy szállást adhassanak neki. Ugyanebben az évben a II. Ferdinánd biztosai, Biber János váradi püspök és Révai Péter korona őr erre hozván a Bethlentől átvett szent koronát a legszebb magánházba, a Weissenbergerébe szállásoltattak. A püspöknek egy rendes szoba jutott, de Révai uram a koronával már csak egy kis kamrába szorult. De ezek a kis házacskák igen kedvesek voltak azért. A három utcai ablak közül volt legalább egyikben muskátli, meg egy-egy szép leány vagy menyecske fej, de persze ezt csak nappal lehet látni. Most az egész városban sötétek az ablakok, mindenki az utcán van. A bíró halálának tragédiája azonban egyre halványodni kezdett a járókelők előtt. Mint hogy mindenki künn volt következésképp, mindenki találkozhatott azokkal, akikkel akart és akik érdekelték. Valahogy csodamódon történik az ilyesmi, hogy fél óra alatt érdekes csoportok támadnak, zsákok a foltjaikra találnak. A lányos családokhoz odaszegődnek az ismerős fiatalemberek, és megkezdődik a trécselés. A mama összeakad öreg barátnéval, és kicserélődnek újabb megfigyeléseik és értesüléseik. Az aglegények a menyecskéken legeltetik szemeiket, ám bátor nem mindenki olyan szemtelen, mint a Gézengusz Blom, aki ha valami csinosabb fehér személy elmegy mellette, erkölcstelen gondolatokkal táplálkozván. Rendesen azt az észrevétel teszi vele menő barátaihoz, győzi a fene, vagy pedig csak annyit mond, fájdalmasra változtatván a hangját és rázván a kikent, kifent fejét, nem győzöm. Néha a szegény asszonykák is hallják és elpirulnak. Bizony, ha szemérem volna a tanácsban, Lőcséről is kitiltaná ezt a kellemetlen frátert. Egyéb iránt nem csak a Blum féle léha kéjencek találják fel ilyenkor a maguk kedvelt szórakozását, de úgy szóval mindenki. A mesterin a sok hógolyókkal dobálják egymást, a színes bőrt készítő tímárlegények ellenségeskedésben élvén a rézműves és bádogos legényekkel ádázverekedés kezdenek a Menhárd toronynál. A fertájmesterek nagy sebben lubbal hajkurásszák elő a drabantokat, hajdukat, hogy siessenek oda és fogdossák be a legényeket, akik nem átallanak összemarakodni ilyen szomorú pillanatban. Azaz csak szomorú volt, de hol szalad az már? Mindenki elfelejtette. Hiszen azért pillanat. Ellenkezőleg pompásan mulat a lakosság, vidám terefere, viháncolás, csengő kacaj hallatszik mindenfelől, mintha egy maskarabából kivonuló közönség lepné el az utcákat. Csak a városház kivilágított ablakai juttatják eszükbe egyszer-egyszer a célt, hogy híreket jöttek hallani. Hírek hiszen teremnek, sok koponyában, sok a fantázia, egyik is másik is újságol valamit, hogy azt mondja, arról van szó, zsoldosokat fogad a város néhány százat, és megostromoltatja az ürgejukat, görgőt, hogy kifoghassa az ürgét. Leginkább az alsó osztályuk hiszik el. Zsoldos katonák, na az bizony nem lesz rossz, gondolják felvillanyozva a vászon népek. Az előkelő közönség nevet rá egyet. Ostoba lefetyelés, hiszen élő ember nem tudhatja, miről folyik fent a tanácskozás, mert zárt ajtóknál folyik. De ezekre rá cáfol a hulik szenátor uram hirtelen megjelenése az utcán. Hát kegyelmet honnan cseppen ide, hiszen a többiek még fönt tanácskoznak. Hulik uram mentegeti magát, hogy hirtelen rosszul lett, kénytelen volt otthagyni az ülést. Egyszer egy egész embergyűrű veszi körül. Szép előkelő asszonyok tolakodnak hozzá, akiket a kíváncsiság gyötör. Mi történt? Nem látták a feleségemet? Kérdezi Hulik. Itt járkál valahol a Gosznovicser családda, de mondja már, mit végeztek? Lakat van a szájamon, és a kezével is mutatta, nem a lakatot, csak a száját. Na de valamit mégiscsak mondhat, kérlelték az asszonyok. Ne legyen már olyan kényes és akaratos, szenátor uram. Látjuk az arcáról, valami rettentőt határoztak. Bizony nem fog az asszonyoknak tetszeni, felelte Hulik uram komoly meggyőződéssel. Ugyan menjen, tudja is maga, mi tetszik az asszonyoknak, mi nem. Legalább azt mondja meg, hát mikor lesz a bíró temetése. Holnap után, délután és valamikor, mondta Hulik úr rejtélyesen, és tovább ment. Megvan ez bolondulva, morogta az asszonyok közül valamelyik. Azt hiszem, a csintalan Tőke Antalné milyen különös feleleteket ad. S fitymáló arcfintorgatással kísérte szemeivel egy darabon, amint beleütődött Blom Miklósba. Nagy kő esett le a szívéről, hogy a félelmetes szoknyahőst, akire utóbb gyanakodott, nem a feleségével, hanem az unoka öccsével, bizonyos Koppenbáróval találja. Nem láttad a feleségemet? Nem győzöm, hadarta Blom szórakozottan. Azaz nem láttam, amióta a karzatról kidobtatok bennünket. Hová sietsz, kérdé most már Hulik nyájasan. Haza lefekszem, korán kell felkelni. Becsületbeli ügy, egy kis vér, egy kis kék vér. Ne beszélj, kik és miért? Na persze. Bolond vagyok, hogy a hatóság orrára kössem. Menjünk, Konrád! Eközben híre száguldott, hogy a Villikuszt, ki a városház pincéjében búsult a bíró halálán, sürgősen felhívatta a tanács, és egyszer s mind elrendelte, hogy rögtön álljon elő a város fogata. Mi az ördög lehet az? Kisvártatva csak ugyan ott kapálózott a város négy pejlova a székház előtt, aztán lejött a Villikusz egy nagy bundában, és felült. Hamar-hamar, siessünk oda, hát, ha meg lehetne tőle valamit tudni. Hová-hová, kérdik egyszerre tizen is, felkászmálódott urat. Rizdorfba megyek, szólt kedvetlenül, Krikner doktorért. Egy beteges csákiné lakott Rizdorfban, aki konvenciós doktort tartott a házánál. Ezeknek a nagyuraknak minden bolondságra telik. Olyan sürgősen, évadján, kinek a számára? A bíró számára, felelte a Villikusz rejtélyesen. Azért kell pedig sürgősen indulnom, mert ha nem találnám otthon, esetleg utána kell mennem, akárhol volna is, így szól a tanács parancsa. De hisz a bíró meghalt, abban már nem fújhat lelket a doktor. A Villikusz vállat volt. Mit tudom én, mit csinál? Semmi közöm hozzá. Hajts! Különös rendelkezés száz és száz találgatásra adott okot. Igazán megfoghatatlan. A kíváncsiság a legmagasabb fokra csigázódott. Talán föl fogják boncolni. De minek, hiszen tudva levő, hogy miben halt meg? Hát, ha fölé lett ő kegyelme, jegyezte meg valaki. Ostobaság, hiszen kifolyatták minden csöpp vérét. Erről folyt a beszéd, mindenféle babonás hiedelmek kezdtek elterjedni, kivált a legalsó osztály közt, akkor egyszerre megkondult a városház tornyának is harang. Á, a bírglakke, milyen hamar, hogy elsiet az idő? A kis kotnyeles bírglakke hangja 9 órát jelent. Záróra lőcsén, amikor a kocsmákat, sörméréseket elhagyni kötelesek a vendégek. A bírglokke csilingelése után italt már csak haza lehet vitetni, de azt is csak a második csengetésig, vagy különben hízik a város tyúkja. Úgy szintén bírságot fizetnek mindazok, kik az utcán lődörögve tartózkodnak ezentúl. Legfeljebb átmenni szabad, akinek halaszthatatlan útja van, s annak is csak lámpással a kezében. A lámpás nélküli átmenetelt, még ha holdvilág kegyelméből a legfehérebb éjszaka volna, is szigorúan bünteti a tanács. Bolond dolog bizez, de hát a városok munkából élnek, és a munkás polgárnak aludni kell. Az alvásába is beleszól a tanács, de ami aztán az álmait illeti, ott teljesen szabad. Arról álmodhatik, amiről akar. A jámbor 100 városok fegyelemhez lévén szokva, a bírglokke szavára egy negyed óra múlva üresen tátongtak az utcák. Ajduk hazaszalasztottak a városházáról lámpásokért, maguk a szenátorok is lámpással fognak hazatérni, ha majd végeznek valamit. Hogy mit, azt már csak reggel lehet megtudni. Az ablakok szerte a városban megvilágosodtak, de az se tartott sokáig. 10 óra után már rendesen behunyták szemeiket a kis lábas házacskák, és mély álomba merültek. Fenséges kupolá, mely a világot borítja, ezernyi csillag gyúlt ki szikrázva, nevetve, s mélységes csöndesség ereszkedett alá. Ünnepélyesebb, mélyebb, zordonabb, mint az erdőkben, mert ott a fák galjai zörögnek, vagy mint a falvakban, mert ott a kutyák ugatnak. De Lőcsén nincsen se fa, se kutya. Itt a kutyákat is a nemes tanács pótolja. Nem az ugatásban, Isten ments, hogy olyat bocsátanánk ki a szájunkon, hanem abban, hogy a tanács őrzi a házat és a vagyont, a policei urnunk, a 13 bástya és a zárt kapuk segélyével. Noha nem szerették városaikban a fákat a 100 polgárok, ami nem csoda, mert hisz abból a célból jöttek be, Arnold vezérükkel, a görgelyek ősével, ide, hogy a fákat, erdőket írtsák. Öcsének mindamellett volt egy csinos kertje a falakon kívül, tele egzotikus díszfákkal, cserjékkel, szépen gondozott utakkal. Kedves hely nyáron, hová vasárnaponként kisétált az egész város, és ahol aztán kialakultak a párok. Sok szerelmes szó és sóhaj röppent el azokon a padokon, és a vén fák alatt, melyekbe ezer és ezer bevésett kezdőbetű jelez hajdan kedves csengésű neveket és bűvös pillanatokat. A kert közepén állt a szép fehérre meszelt kertészlak és egy kocsma, rámázolva a homlokzatra a város címere, hármas halom kettős kereszttel és a két ezüst oroszlán, amely tartja. Nagy szőlő birtokos lévén, a város a Tokaj hegyén, egy turzó hagyta testálta a városra. Főséges borokat mérnek itten nyáron, melyektől az ember maga is oroszlán lesz, ha ugyan nem lesz disznó. Patríciusok nagy előszeretettel sétálnak ki hétköznap, a céhek itt tartják mulatságaikat, és a fiatalság majálisainak is ez a színhelye. Télen át azonban megdermed itt minden élet. A kertész és a kocsmáros behúzódnak a városi falak közé, mert itt a farkasok falnák fel őket. Üldözött zsiványok találnak éjszakai menedéket a padlásokon, vagy a kocsma melletti fészerben. Ezt a találkozó helyet jelölte ki Görgei György a fiatal Fabriciusnak. Amilyen átlátszó világos volt az éj, épp oly homályos ködös lett a reggel, mintha szerepet cseréltek volna egymással. Fabricius érkezett meg elsőnek a segédeivel, a Blom Miklós cifra csengős szánnyán. Blom Miklós volt a segédje, és egy vörös kecske szakállas ifjú ember, Báró Koppen, aki idegenszerű fekete bársonyruhát viselt, és szőke alons parókát. Franciának látszott, de drezdai szász volt. Blom Mártának fia, a Lejbikon lakó, öreg, Blom dús gazdag nővéréjé, ki az ős hazába, szász országba ment férjhez. A fiatal Koppen először járt Magyarországon a rokonait látogatni, és egy hetet töltött Lőcsén is, Miklós kuzinjánál. Fenhéjázó és dicsekvő fráter volt, aki meglehetős, fitymálva bánt polgári rokonaival. A köd lassan oszlott. Fabricius bosszankodva jegyezte meg. Hogy lehessen itt verekedni? Kardom hegyéig se látok. Ez már nem is köd, de mártás. Egy darabig fős alá jártak a hóban, és türelmetlenül várták az ellenfelet. Talán el se jön, vigyorgott a báró. Ki van zárva, pattant fel Fabricius. Görgei nemes ember. Majd mit mondok, nyafogta a báró egy megvető kézlegyintéssel. Nem mindenki lovag, akinek sarkantyúja van. A kakasnak is van sarkantyúja, mégse lovag. A nemes levél még nem teszi a gentlement. Nos, a magyar nemesről mindent el lehet mondani, kedves kuzin, magyarázta Blom. De hogy a párbajnál meg ne jelenjen, olyas valami még nem történt, amióta ez az Isten van. Blom nagy előszeretettel használta a túlzó kifejezéseket. Szűk látkör. Tisztelt uraim, szűk látkör. A béka bástya falnak nézi a keresztbe tett sétapálcát is. Mik ezek a magyar nemesek? Hát járnak ezek társaságba, olvasnak ezek könyveket? Kifinomítja a lelküket a művészet, a zene? Parasztok ők csak, akiknek a láda fiókjában kutyabőrük van. Lompos, piszkos kúriájukban dőzsölnek, basáskodnak egy pár nyomorult jobbágy fölött. Mindent felesznek, amit az állam adhat, és ők semmit se adnak az államnak. És kivált el szepes megyei nemesek a sovány zapföldjeikkel. Csodálkozom, hogy olyan nagyra nézitek őket, s ha még volnának valamire való privilégiumaik. Van annyi, mint nektek a kis országotokban, melyet egy bolha átugrik kétszerre. De már erre dübegurult Koppen Konrád, hogy van-e annyi, szólt hevesen? A koppeneknek például az a kiváltságuk van, hogy az asszonyaik leülhetnek, ha a fejedelem asszony leült, és ülve maradhatnak, ha a fejedelem állva szólítja meg őket. Na képzelem, mennyire meghíznak ettől a koppenbáró nők. Hát aztán... Nos, hát ott kezdem, hogy egy szepesi nemes be se juthat a fejedelemhez. Micsoda? Vágott közbe neki pirulva Fabricius. Nagyon téved, tisztelt báró úr. A szepesi nemesekből már kettő lett Magyarország királya, Zápolya János és Tököl Imre. A báró elkényszeredette mosolygott. Mondhatom, szép polgárok, hogy így beszélnek, mikor a bírájukat egy efféle vad nemes lelövi. Az más, azt meg fogjuk bosszulni. Alig hiszem. Mert ha már a mai napon ilyen a hangulat, pedig elhiheti, ha én mondom, erősíti Fabricius nagy lendülettel, de itt jönnek már. Görgei György jött a két segédjével. Az ellenfelek köszöntötték egymást, a segédek kölcsönösen bemutatkoztak és kezet fogtak. Mecséri Károly, báró Koppen, ifja Máriási Ferenc, Blom Miklós. Szodar időnk van. Menjünk be a félszer alá, urak. Ott legalább nem kell a hóban állni. Kardokat Fabriciuszék is hoztak, Görgeiék is. A segédek kiválasztották az élesebbeket. Most már mindenek előtt azt döntsük el, indítványozta Blom Miklós, hogy száz szokás szerint legyen-e a párbaj, vagy magyar szokás szerint. Ebben a kihívót határoz, vélte Mecséri Károly. Fabricius vállat vont közömbösen. Nekem mindegy. Átengedem a választást az ellenfelemnek. Görgei könnyedén meghajtotta magát. Legyen száz szokások szerint. A száz párbaj sokkal okosabb intézmény volt, mint az akkori másféle párbaj, mely hasonlított a mostanihoz. Kivévén, hogy a most kódexekbe foglalt sok teketória nem tartatott meg. Az emberek kiálltak, verekedtek első vérig vagy utolsó évig, doktort azonban nem vittek. Kevesebb doktor volt, mint a hány vitézi per patfar. Protokollumot se vettek föl. Nem tinta folyt az akkori párbajoknál, hanem vér. A száz párbaj pedig azért volt okosabb és nobilisabb intézmény, mert a félnek megvolt a lehetősége, ha a hibáját lelkében belátta, hogy a presztízsének, gavallér voltának, hajszány érintése nélkül, önérzetének és becses bőrének teljes megóvásával hagyhatta győzni a másikat. Míg a többi párbajoknál a gyávaság bélyegétől való félelem, a társadalom logika nélküli felfogása, ha még úgy megbánta is a másikon ejtett sérelmet, belekényszeríti, hogy még azon felül üsse vágja a már különben is megsajnált ellenfelet, kit méltatlanul sértett meg, mert csak bocsánat kéréssel lehetne az ügyet simán elintézni. De a bocsánat kéréshez nincs elegendő bátorsága. Csak annyi van, hogy megölesse magát, vagy megölje a másikat. A száz párbaj másként megy végbe. Blom Miklós egy meglehetősen egyenes és vékony ágat tört le egy vén odvasfáról, és az odvába három petákot potyogtatott be, mert szeretett a pénzével hencegni, és ennyi volt a kiszabott bírság a gajletörésért, ha a Villikus megtudja. A letörött ággal most már megmérte Fabriciuszt, mint kihívottat a talpától a feje tetejéig. Elég megnyúlt ember volt. Most aztán elvágta késével a fölöslegest, és két egyforma kört csinált közvetlen egymás mellett a földön, amekkorát a gaj hosszúsága engedett. Na, most már rajta. A vívó felek beálltak a körökbe, és egymáshoz közeledve megkezdhették a vívást. Miután előbb kihirdettettek a szabályok, hogy aki vívás közben, heveskedésében, vagy pedig szorongatott helyzetből kifolyó hátrálásban kilép a számára megvont körből, legyőzöttnek fog tekintetni, és ez a becsületnek Isten és emberek előtt teljesen elég. Nos hát, aki nem akart vért látni, szeleskedett egy kicsit. Olyan nagy vehemenciával rohant rá az ellenfelére, hogy kilépett. Ezzel vége volt a duellumnak, és a legyőzött lovak káromkodott egy kicsit, és azon túl is megmaradt bátor gentlemannek. Különben a szász metódusnak is megvoltak a maga hibái. A hosszú kezek előnye szembeszökő. Azon felül mindenféle szabálytalan vágás jogosult a coup de jarnac, a szúrás kivételével. Az üsd vágd nem apád legősibb tantétele érvényesült, vágd, ahol éred. Csel fint a ravasság nem csak megengedhető, sőt hasznos. Egy, kettő, három. Összecsaptak. A két kard megvillant, összeért, csattant, szikrát adott, csak hamar kitűnt, hogy a fiatal Fabricius, mint drezdai diák, ott kün jó mesterektől tanulta a bajvívást, biztosan elegánsan fogta fel a vágásokat, ellenben Görgei apjától tanulta a mesterséget magyar módra, és csak a csuklója forgatásával vagdalkozott. Hanem éppen ez hozta zavarba a kottából vívót, és a görbe kurtább magyar kardok feszélyezték, mert az ő keze a hegyes és a hegyén kétélű német slégerhez volt szokva. Nem hagyta el lélek jelenléte, ami a legjobb a mérkőzésnél, ellenkezőleg egész hidegen a helyzethez képest arra módosította szándékát, hogy egyelőre nem támad, hanem csak a védelemre szorítkozik, míg kitanulmányozza ellenfele, szerinte újdonszerű vívásának csínyát, bínyát, tehát csak parírozott és hátrált. Görgei csak úgy játékszerűen kezdte a viadalt, mert rokon szembes volt neki a fiatal Fabricius, és azt tartotta, hogy a burger kezébe dikics való vagy gyalú, minél fogva illő vele gyengéden bánni, és egy kis karcolással megelégedni, de ahogy evés közben jön meg az étvágy, a kemény acélpengék csattogása megmámorosította, szemei szikrákat hánytak, mint az egymást horzsoló kardok. Az ellenfél folytonos hátrálása vakmerővé tette, az incselkedő fölényes védekezése bosszussá, forró vére lázasan nyargalt ereiben, és az emberi testnek ezekből a siető folyamaiból, ha iszik, megrázza magát az oroszlán, aki ott piheg minden Görgeiben. Magasztos, hősies érzésekben megmártódva, mit tudta most Görgei, hogy csak a drezdai diák Fabricius áll előtte, és nem a hétfejű sárkány. Szent György lovag volt ő most a saját képzeletében, és megfeledkezvén az imént magára parancsolt kíméletről. Hatalmas sújtásra lendítette meg karját, amit az észrevett, és önkéntelenül félreugrott előle balra, miközben mégis fölfogta a vágást, és abban a szempillanatban ruganyos erővel egyszer s mint visszasújtott, amitől viszont Görgei tántorodék meg, és balra hátrált. Mecséri fürge volt, hirtelen keresztbe fektette közéjük a kardját. Halt! Fabricius úr kilépett a körből. Ugyanezt tette Görgei úr is, sietett kijelenteni Koppenbáró. Csak ugyanaz történt, mind a kettő útszolván egyszerre hagyta ott a kijelölt kört. Nincs győztes, tehát nincs legyőzött sem. Újra kell kezdeni a szász regula szerint. Hadd fújják ki elő magukat, vélte Máriási. Nem, éppen nem, tiltakozott Blom, az ő szokott hebehúgyaságával. Tiltakozom a tüdők nevében, uraim. Micsoda alapon foszthatnánk meg a tüdőt az ő legszentebb jogaitól? Miért ne lehetne ő is faktor? Mindig csak azt mondják, ha valami hősi cselekedetet visz valaki véghez, volt szíve hozzá? Hát csak a szívnek szabad a hőst segíteni. Hadd lássuk egyszer másszor azt is, hogy van-e tüdeje hozzá. Ennek az érvelésnek engedni kellett, beállottak tehát a körökbe, s folytatták a viadalt. Most már megnehezült a Görgei dolga, mert Fabricius támadott hidegen, kecsesen, olyan arccal, amelyen semmi indulat nem volt észrevehető. Míg ellenben Görgei nekipirult liheget, szépen boltozott homlokán verejték csurgott. Csupa tűz volt ismét, csupa elevenség, de ez nem sokat látszott használni az iskola szerinti vívással szemben, egyre hátrább szorult. Tizet lehetne tenni egy ellen, hogy Fabricius győz. Fabricius azonban nem vezette harag. Belátta, hogy a fiatal Görgei nem cselekedhetett tegnap másként. Nem akartát megsebesíteni, és a gribféle csellvágáshoz nyúlt, mely 100 esetből legalább 98-szor beválik. Ki akarta kezéből ütni a kardot, ami szintén legyőzetést jelent a 100 párbajnál. Hadd végződjék be az egész bohóság vér nélkül, a segédjeinek esetleges vidám gúnyolódásával, hogy szurok a markodba. A finta pedig abból áll, hogy a kardot úgy kell emelni, mintha az ellenfél mellét akarná érni, mire az megfelelőleg készül parírozni, ahelyett azonban a csukló villámgyors fordulatával egy fél ívet ír le a kard a levegőben lefelé, és alulról csapódik fel szilaj erővel az ellenfél pengéjére, hogy az menthetetlenül kirepül kezéből a váratlan helyről jött ütésre. Ez egyszer azonban olyan erősen fogta Görgei, hogy ki nem esett a kezéből, hanem fölvágódott a Fabricius feje fölé, és minthogy Görgei meglepetésében kinyújtotta a karját, ösztönszerűleg, mint egy utána akarván kapni, leesőben a kard elnyisszantotta a Fabricius bal fülének egy darabkáját, és a vállába ütődött, ahol feltartotta a ruhaszövet, nem okozhatott sebet. Maga Fabricius észre se vette ezt a megrövidítést, a megyei főjegyző patvaristája Máriási pillantotta meg a fülcimpa felületén kibudjant egy-két vércsöppet. Vér! Kiállta harsányan. Mindketten leeresztették a szabjáikat, és szorgosan vizsgálták egymást, hogy hol a vér.